Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét óra.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Isten éltesse a 88 éve december 17-én született Ferenc pápát. A Szentatya köszöntése a spanyolországi Filippino közösséghez. Tegyük befogadóvá az egyházat. A pápa beszéde az olasz bankintézetekhez. Engedjük el az adósságot, hogy remény szülessen. Ferenc pápa levele az oroszországi nunciusnak. Diplomáciával érjék el a békét. A Szentatya fogadta a metodista világtanács képviselőit. Összeköt a közös níceai hitvallás.
Isten éltesse a 88 éve december 17-én született Ferenc pápát. Tolókocsiban csípő ízületi problémákkal megterhelve ugyan, de szellemi frissességgel és nagy lelkesedéssel Ferenc pápa töretlenül folytatja a 2013. március 19-én Szent József ünnepén megkezdett péteri szolgálatát, amely lassan a 11. év vége felé tart. Karácsony szentestéjén a Szentatya megnyitja a reménység szent kapuját, és így kezdetét veszi a jubileumi év. A Szentatya meg nem szűnően kéri az imádságunkat, amelyhez most mi is társuljunk a fohászainkkal. Áld meg, Urunk, mai születésnapján Ferenc pápát, Péter utódát, hogy bölcsen kormányozza és tartsa egyben Krisztusnak anyáját, az Anyaszent Egyházat.
A pápa a spanyolországi Filippino közösséghez. Tegyük befogadóvá az egyházat. A Barcelonában 25 éve működő személyi plébánia Filippino közösségét fogadta a Szentatya, amelynek tagjait arra biztatta, hogy Jézusban bízva küzdjenek meg minden nehézséggel, ne veszítsék el a reményt, és szolgálják Istent fele barátaikban.
Han querido llamar a su misión en Madrid Tahanan. Una hermosa palabra.
Tahanan, hajlék. Így fordítható az a szép kifejezés, amelyet madridi missziójuknak adtak a Fülöp-szigetekről származó Spanyolországban élő katolikusok. És valóban, bárhova megyünk, számunkra meleg és befogadó otthon az egyház, mint ahogy ma Péter háza is nektek. Isten hozott. Üdvözölte spanyol nyelven Ferenc pápa a Filippino közösséget. Madridban a Tövises miasszonyunk plébániai székhely a központjuk, és ez a Szentatyát arra sok migránsra emlékeztette, akik ahelyett, hogy meleg és befogadó otthonra lelnének, számtalan akadályba és meg nem értésbe ütköznek, melyek tövisként fordulnak feléjük. Ezeken a töviseken jelenik meg előttünk a mi boldog anyánk, hogy ne veszítsük el a reményt, és képesek legyünk szembenézni a problémákkal, bizakodva oltalmában és támogatásában. A filippino közösség azért zarándokolt el Rómába, és kapott lehetőséget a Szentatyával való találkozásra, mert most ünneplik a szeplőtelen fogantatás és Ruiz Szent Lőrinc tiszteletére szentelt barcelonai személyi plébániájuk felállításának 25. évfordulóját. Szent Lőrinc alakját méltatva a pápa elmondta, a kultúrák integrációjának szép példája. Családja akárcsak Luis Tagle bíborosé, kínai és Fülöp-szigeteki eredetű, mely a spanyollal együtt, amelytől a hitet kapta, egy remek mesztic vonalat hozott létre. Másrészt el kellett hagyni a szülőföldjét, igazságtalanság, az ő esetében rágalmazás miatt, mint ahogy ma sok ember kénytelen emigrálni, hogy életét mentse, vagy jobb jövőt keressen. Végül, amikor eljutott arra a földre, ahol befogadták, Isten azt kérte tőle, hogy a legnagyobb szeretet próbát adja hitéről, ajánlja fel életét. Kedves testvérek, kövessük példájukat, ahogy mindketten kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, de mindketten hagyták, hogy átölelje őket Jézus. Ő benne bízva úgy néztek szembe a nehézségekkel, hogy soha nem veszítették el a reményt, és mindketten példamutatóan szolgálták Istent a fele barátukban. Ha mi is így teszünk, akkor megépíthetjük a mi tahananunkat, a mi meleg és befogadó hajlékunkat, hogy egyházunk olyan legyen, mint egy anya. Az Isten gyermek áldása és a szent szűz oltalma kísérjen benneteket, fohászkodott a pápa, majd kötetlen szavakkal felidézte 2015-ös Fülöp-szigeteki élményeit. Két szép pillanatot őrzök emlékként a nálatok tett látogatásomról. Azt a 7 millió embert, aki részt vett a manilai szentmisén, és aztán a toklobáni misét. Esett az eső, és fújt a szél. Emlékszem, hogy sietve kellett távoznunk, mert kitörni készült a vihar, és különben nem tudtunk volna felszállni. A filippinok nagy hitű emberek, folytatta Ferenc pápa. Itt a Vatikánban is dolgozik néhány. Fantasztikus a hitük és a tanúságtételük. Tegyetek továbbra is tanúságot ebben a társadalomban, mely túl gazdag lett, túl hozzáértő, túl önelégült. Köszönet azért, amit tesztek, köszönt el végül a Szentatya a spanyolországi filippino közösségtől, majd áldását adta rájuk.
Ferenc pápa az olasz bankintézetekhez. Engedjük el az adósságot, hogy remény szülessen. Hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa az olasz pénzintézetek elnökeit és igazgató tanácsait. A Szentatya annak a reményében köszöntötte az olasz bankintézetek 400 fős küldöttségét, hogy a találkozó lehetőséget ad arra, hogy átgondolják a jelenlegi gazdaságban és pénzügyekben rejlő lehetőségeket és ellentmondásokat.
Questo incontro ci dà occasione di riflettere sulle potenziali.
Az egyház kiemelt figyelmet fordított a banki tapasztalatokra az emberek szintjén, és sok esetben az egyházi közösségben résztvevő férfiak és nők támogatták és hoztak létre zálogházakat, bankokat, szövetkezeti hitelintézeteket és vidéki bankokat. A szándék mindig is az volt, hogy lehetőséget adjanak azoknak, akiknek egyébként nincsenek pénzügyi lehetőségeik. Ez nagyon jó, ismerte el a pápa, mert megnyitja a lehetőségek kapuját. A 15. század első felében az zálogházak megszületésével a ferencesség egy fontos eszmének adott tartalmat. A szegények jelenléte a városban a társadalom betegségének a jele. És ez ma is igaz, tette hozzá a pápa. A bankok, a zálogházak és a vetőmagot előletbe adó intézmények hitelt kínáltak azoknak, akiknek erre nem volt lehetőségük, ami által sok család talpra tudott állni és be tudott illeszkedni a városok gazdasági és társadalmi tevékenységébe. A 19. és 20. század között 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdeti szociális enciklikájának a megjelenése után is hasonlót sikerült elérni az olaszországi vidékeken. A terület alapú gazdaság a nyitott szellemi papok és világiak kezdeményezésének köszönhetően alakult ki. A bankhitel számos gazdasági tevékenységet tudott támogatni, mind a mezőgazdaság, mind az ipar és a kereskedelem területén. E banki kezdetek múltja segít a mai kor banki és pénzügyi tevékenysége ellentmondásainak értelmezésében. Sajnos a mai globalizált világban a pénzügynek már nincs arca, mert eltávolodott az emberek életétől, mondta a pápa. Ha az egyetlen kritérium a nyeresség, a profit, akkor ez negatív következményeket eredményez, amikor multinacionális cégek a tevékenységeiket olyan helyekre telepítik át, ahol könnyebb a munkaerő kizsákmányolása, ami aztán családokat és közösségeket sodor nehézségekbe, és megszünteti az évtizedek alatt kialakult munkalehetőségeket. Van olyan pénzgazdálkodás, amely uzsorás módon működik, és itt kizárja a nehéz helyzetben lévőket ahelyett, hogy hitellel támogatnák őket. Egyéb esetben pedig más területekre helyezi át előforrásait, azzal a kizárólagos céllal, hogy növelje saját haszonját. De így az emberek magukra maradnak, és kizsákmányoltnak érzik magukat. Amikor a pénzügyletek eltiporják az embereket, ez megnöveli az egyenlőtlenségeket és eltávolodnak a saját helyi élettől. A pápa szerint civilizálatlan az ilyen gazdaság, mert hiányzik belőle az emberiesség. A bankok és hitelintézmények közvetítő szerepe nélkül, a köteles átláthatóság mellett a beruházások és a munka támogatása nem valósulhatna meg. A bankintézményeknek nagy felelősségük van az inkluzív logika elősegítésében és a béke gazdagságának a támogatásában. A ránk váró jubileumi év arra emlékeztet bennünket, hogy el kell engednünk az adósságokat. Ez a feltétele annak, hogy sok ember életében remény és jövő szülessen, különösen a szegények életében. Vessétek el a bizalom magvait, és ne fáradjatok bele, hogy elkísérjétek és magasan tartsátok a társadalmi igazság szintjét, kérte az olasz bankintézetekhez intézett beszédében Ferenc pápa.
Ferenc pápa az oroszországi nunciusnak: diplomáciával érjék el a békét. Karácsony közelettével a pápa levelet küldött Giovanni Daniello érseknek, aki az Orosz Föderációban képviseli a Szentszéket. Ebben ismételten felhívást intéz a békéért, elítél minden erőszakot, és a diplomáciai úton történő megoldást javasolja a háború lezárásáért. Együtt imádkozzunk, és együtt cselekedjünk a békéért. November 19-én az ukrajnai nuncióshoz fordult levéllel a pápa a konfliktus ezredik napja alkalmából, emlékeztetve rá, hogy a háború kitörése óta könyörög Istenhez, az élet, a remény és a bölcsesség egyetlen forrásához, hogy térítse meg a szíveket, és tegye alkalmassá arra, hogy rátérjenek a párbeszéd és a megbékélés útjára. Hiszem, hogy ebben a nagy tragédiában Istené lesz az utolsó szó, fogalmazott a Szentatya. Ezúttal az oroszországi apostoli nunciusnak címezte sorait, utalva rá, hogy közeledik karácsony, az a nap, amikor megjelent a földön Isten fia, a béke hercege. Ez alkalomból osztja meg a pápa imáit és szívből jövő békefelhívását oroszországi képviselőjével, hogy végre béke uralkodjék a népek között, és újra béke legyen az Isten által szeretett emberek szívében. Immár több mint 1000 napja követi a Szentatya aggodalommal a szenvedésről szóló híreket, mely ezt a régiót sújtja. Ez a fájdalmas és elhúzódó háború sürgősen arra szólít minket, hogy kötelességünk együtt gondolkodni, miként enyhíthetjük a szenvedésüket, és építhetjük a békét. Kölcsönös felelősség köt össze minket az igazi emberi testvériség szellemében. Dosztojevszkij is ezt fejezte ki a Karamazov testvérekben rendkívüli erővel Iván és Aljosa párbeszédében. Az ártatlanok szenvedése hathatós felhívás minden erőszakforma ellen. Ezért a Szentatya annak a több tízezer édesanyának, édesapának és gyermeknek a nevében szól, akik a háborúban elesett szeretteiket siratják, vagy azért aggódnak, mert eltűntek, fogságba estek, vagy megsebesültek, legyenek katonák vagy civilek. Kiáltásuk Istenhez szól, békért fohászkodik a háború helyett, párbeszédért a fegyverropogás helyett, szolidaritást kér a részérdekek helyett, mert soha nem lehet Isten nevében gyilkolni. Ehhez a kiáltáshoz csatlakozik a pápa is, akinek szíve összeszorul a kettétört életek miatt, a pusztítás és a szenvedés láttán, és azért is, mert ez a háború súlyos sebet ejt az emberi családon. Bízik benne, hogy a leginkább kiszolgáltatottak iránti humanitárius erőfeszítések megnyithatják az utat az újbóli diplomáciai tárgyalások előtt, melyekre szükség van ahhoz, hogy megállítsuk a konfliktus terjedését, és elérjük a várva várt békét. Ezen a közös úton Ferenc pápa a nagy tiszteletnek örvendő orosz bölcs Szárovi Szent Szerafim szavaira emlékeztet. Sajátítsd el a béke szellemét, és körülötted ezrek menekülnek meg. Az oroszországi apostoli nuncióson keresztül a pápa testvéri felhívást intéz minden jó akaratú emberhez, hogy imádkozzon Istenhez, kérve a béke ajándékát, és segítsen elérni ezt a nemes célt az egész emberiség érdekében.
Ferenc pápa a metodista világtanács képviselőihez. Összekült a közös nyíciai hitvallás. A Szentatya december 16-án hétfőn reggel fogadta dolgozó szobájában a metodista világtanács vezetőségének 6 fős küldöttségét.
Per lungo tempo tra metodisti e cattolici siamo stati stranei l'un all'altro.
Örömmel szólt az erősödő ökumenikus kapcsolatokról, melynek alapja a Szentírás és az 1700 éve született és közösen vallott níciai hitvallás. Sokáig a metodisták és a katolikusok idegenkedtek egymástól, sőt, gyanakvóan tekintettek egymásra. Napjainkban azonban hálát adhatunk Istennek, mert közel 60 éve együtt járunk a megismerésben, a megértésben és mindenekelőtt a kölcsönös szeretetben. Ez pedig segít elmélyíteni a köztünk fennálló közösséget, kezdte beszédét a pápa. Ha megnyílunk egymás előtt, közelebb kerülünk egymáshoz és felfedezzük, hogy a megbékélés a szív feladata, sokkal inkább a szív feladata, mint az elméjé. Amikor az Úr Jézus megérinti a szívünket, ő átalakít minket. Így lesznek képesek közösségeink egyesíteni a különböző értelmezéseket és akaratokat, hogy testvérként engedjék magukat a lélek által vezetni. Ez az út időt igényel, de ezen az úton kell haladnunk, mindig Krisztus szíve felé tartva, mert ebből a szívből tanulunk meg jó kapcsolatokat teremteni egymással, és szolgálni Isten országát, idézett a pápa a Dilexit Nos kezdetű enciklikájából.
Prossimo anno i cristiani di tutto il mondo celebreranno i 1700 anni dal primo concilio ecumenico.
Jövő évben ünneplik a világ keresztényei a 325-ben Níciában tartott első ökumenikus zsinat 1700. évfordulóját. Ez az évforduló arra emlékeztet bennünket, hogy ugyanazt a hitet valljuk, és ezért ugyanaz a felelősségünk, hogy a reménység olyan jeleit mutassuk fel, amelyek Isten jelenlétéről tanúskodnak a világban. Ez egy felhívás minden egyház és egyházi közösség számára, hogy járjanak a látható egység felé vezető úton, ne fáradjanak bele a megfelelő formák keresésébe, amelyek teljes mértékben megfelelnek Jézus imájának, hogy mindnyájan egy legyenek. Ferenc pápa szabadon idézte a nagy Zizziulasz, pergamoni görög ortodox metropolita véleményét, aki tudni vélte a keresztények egységének a dátumát. Az utolsó ítélet másnapján lesz. De nekünk addig is együtt kell járnunk, mint testvérek, együtt kell imádkoznunk, együtt jótékonykodnunk, és együtt kell haladnunk a párbeszédben. Ezt mondta a nagy Zizziulasz. Végül a Szent Atya köszönetet mondott azoknak a lelkészetnek és teológusoknak, akik a metodista világtanács és a katolikus egyház közötti párbeszéd nemzetközi vegyes bizottságában dolgoztak, és arra biztatta jelenlegi tagokat, hogy folytassák ezt az elkötelezettséget, majd megköszönve vendégei látogatását kérte, hogy maradjanak együtt az imában. Boldog karácsonyt! Kívánta nekik!
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangélium kapcsán felmerült kérdésre a mai részlet pontos választ ad. Az angyal szavaiból kiderül, hogy Jézusnak nem egy férfi az apja, hanem ő a mennyei atya fia. Jézus születésének elbeszéléseiben olvashatunk arról, hogy József több alkalommal is álmot lát, amelyekben útmutatásokat kap Istentől. A mai evangéliumban József első álmát ismerhetjük meg, amely álom eloszlatja az ő agályait és félelmeit. József ebből az álomból értesül arról, hogy miért vár gyermeket jegyese, Mária. Isten így közli vele, hogy mit tegyen, vegye feleségül Máriát, és nevelje fel a születendő gyermeket. József álma révén mi is bepillantást nyerhetünk az üdvtörténet egyik legnagyobb eseményének titkába. Mária gyermeke a mennyei atya fia, aki a Szentlélek közreműködése révén fogam meg. Az álombeli látomásból megtudjuk továbbá, hogy a születendő gyermek lesz a megváltó, továbbá azt is, hogy a korábbi időkben elhangzott ígéretek az ő személyében teljesednek be. József megérti az álmot, amelyet Isten útmutatásának tart, ezért annak megfelelően cselekszik. Miután Mária megismerte Isten vele kapcsolatos szándékát és igent mondott arra, ugyanezt teszi József is, engedelmesen megteszi mindazt, amit a mindenható kér tőle. Az isteni kinyilatkoztatás erősítsen meg minket is abban a hitben, hogy a gyermek, akinek születésére készülünk most az adventi időben, valóban az Isten fia.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság megtisztítja a szívünket, és ezzel együtt tisztábbá teszi a látásunkat, lehetővé téve, hogy más szemszögből lássuk a valóságot, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A nemzeti konzultáció eredményei világosak. A magyar emberek megüzenték, hogy Magyarország jövőjét nem a tömeges bevándorlással, hanem a magyar családok további támogatásával kell biztosítani. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. A konzultáció eredményeiből az is világosan látszik. A magyarok felháborítónak tartják, hogy Brüsszel napi 1 millió eurós büntetéssel sújtja hazánkat, mert nem veszünk részt az illegális bevándorlók elosztásában, közölte Hidvégi Balázs. A válaszadó 99%-a szerint felháborító a brüsszeli büntetés, és Magyarországnak jogában áll megvédeni függetlenségét és a magyar emberek érdekeit, tette hozzá. Elfogadta az alaptörvény 14. módosítását az országgyűlés kedden, lehetővé téve, hogy a jövőben a legfőbb ügyészt nekizárólag az ügyészek közül válassza meg a parlament. Az országgyűlés az alaptörvény módosítását 135 igen és 53 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el. A módosítás 2025. január 1-én lép hatályba. Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész 9 éves mandátuma 2028-ban jár le. A Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslata nyomán még 2 ponton módosult az alaptörvény. 2025. március 1-től felemelték a bíróvá kinevezés életkori határát 30-ról 35 évre. A másik módosítás szerint 2026. január 1-től a bírák szolgálati jogviszonya már nem csak a nyugdíjkorhatár betöltéséig, hanem sarkalatos törvényben meghatározott esetekben a bíró 70. életévének betöltéséig fennállhat. Budapesten 2-vel kevesebb, Pest vármegyében 2-vel több választókerület lesz. A szavazólapok mellé csak a választópolgár kérésére adnak majd borítékot. A jelöltek visszalépését pedig a választást megelőző 3. napig lehet majd bejelenteni a jövőben. A többi között ezeket a választási jogszabályokat érintő módosításokról is döntött az országgyűlés. A képviselők 134 igen és 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadták el az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést, amelyet az országgyűlés igazságügyi bizottsága nyújtott be a parlamentnek. A módosítások szerint Budapesten 18 helyett 16, Pest vármegyében pedig 12 helyett 14 választókerület lesz. Kisebb módosításokat fogadtak el Fejér és Csongrád-Csanád vármegye választókerületi beosztását illetően is. Végül az időjárásról. A változón felhőség mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap, de az északkeleti-keleti tájakon borult maradhat az ég. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt marad a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, de északkeleten, keleten ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8:30-tól 17:30-ig várja a kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Tramp Úr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a Muzsikás Együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. december 18-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek és Kvasinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Juhász Gyula Én Istenem című versét Kelemen Csaba előadásában hallgathatják meg. 7:45-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Kolping Adolfról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a gyerekeket érintő digitális hatásokról lesz szó. Dudásné Szarafi Anita, Mindfulness Coach, szociálpedagógust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Már az iskolában a pedagógusok már jelezték, hogy probléma van a gyermekekkel, miután ugye az okos eszközök kikerültek a kezükből, de otthon mit tehet a szülő, hogyha a gyermeken agresszív viselkedés, dükítörés tapasztalt, tehát otthon a kis mikrokörnyezetben hogy tudja ezt kezelni a szülő?
Milyen korosztályról beszélünk? Tehát, hogy így általánosságban...
Hát, aki már jellemzően korú. Akár órákon át használja a mobilt, és az azt gondolom, hogy akkor, ha nagyon jó hiszemű vagyok, akkor azt mondom, hogy kisiskoláskortól, hiszen már itt az óvodásoknál is ott van sok esetben a mobiltelefon, hiszen ez akár itt a kórházi berkekben, a gyermekegészségi központban, hogyha végigmegyünk a járóbeteg szakrendeléseken, akkor sajnos itt is azt látni, hogy a szülő is a mobilját nézi, a gyermek kezébe is odaadja, valahogy, minthogyha ebbe szocializálnánk bele a gyereket, hiszen én azt gondolom, hogy lehetne egy kis könyvet is lapozgatni, az nagyjából a hatás az sokkal jobb is lehetne, meg a szülő-gyermek kapcsolat viszony miatt is fontos lenne az utóbbi. Szóval mit tehet a szülő, ha ilyet tapasztal?
Igen, tehát elsősorban, ahogy mert te is említetted, igen, egy-egy könyvet is oda lehetne adni a gyermek kezébe, főleg ilyen várakozási időkben, például gyermekorvosnál hasonló helyzetekben, de visszatérve az, hogy otthon mit lehet tenni, ugye a fokozatosság elvét javaslom mindenképp, hogyha itt úgymond eszköz elvételről van szó, a dükkitörések kapcsán itt mindenképp türelemmel kell lennünk. Tehát, hogy szülőként meg kell értenünk azt, hogy ez tényleg egyfajta elvonó kúra lesz a gyerek számára, és agresszív viselkedéssel is párosulhat, valamint olyan mondatok is elhagyják a gyerekek száját, ami ugye számunkra is sértő lehet, de nekünk tudatosan kell kommunikálni, odafigyelni arra, hogy mik a gyerekek igényei. Tehát, hogy amikor a gyerekkel beszélek, vagy egy közös tevékenységet végzek, ugye a mindfulness elvéből is kiindulva, akkor én ott vagyok a gyerekkel. Tehát, hogy a gondolataim ne a munkán, ne a nem tudom mi máson járjon, hanem odafigyeljek arra, és fedezzem föl, hogy mit tehetek a gyermekemért.
És milyen eszköztár van a mindfulness coach kezébe, amivel itt lehet segíteni, vagy te mit javasolsz a szülőknek, mert hogy nyilván az is egy nagyon fontos feladat, hogyha mondjuk dolgozol egy ilyen függőségben szenvedő gyermekkel, akkor a szülőnek otthonában adsz egy házi feladatot.
Igen, ez így van, hogyha már digitális függőség jeleit tapasztaljuk, azért én itt felsorolnék néhányat. Itt előfordulhatnak fejfájástól kezdve depresszív viselkedés, ugye említettem az agressziót, szorongás, de mozgáshiányból adódó testsúly változások is, és akár mindenféle. Hát ami a jellemző, a figyelemzavar, a hangulatingadozás, alacsony tanulmányi eredményektől kezdve. Tehát abszolút ez egy összetett probléma, hogy a mindfulness mivel tud segíteni. Még ezt megelőzően azért azt elmondanám, hogyha itt már azt veszük észre. Tehát a függőség az annak a jele lehet, amikor már egy gyermek, vagy felnőtt legalább napi 6 órát tölt ezeken a digitális eszközökön, és a mindennapi élet tevékenységeiben már nincs kontroll. Tehát abszolút időt, kontrollt vesztett személyről beszélünk, aki nem képes a mindennapi munka feladatait vagy a tanulmányait teljesíteni. És ebben az esetben, ha már tényleg azt tapasztaljuk, hogy komoly a baj, akkor tényleg egy szociális szakemberhez érdemes fordulni, pszichológushoz, és leginkább ugye egy pszichiáter tud, egy szakpszichológus tud terápiát végezni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a gyerekeket érintő digitális hatásokról volt szó. A témában Dudásné Szerafi Anita, mindfulness coach, szociálpedagógust kérdezte Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink! Hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé tartók számoljanak vele, hogy a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os kilométer közelében hídépítők dolgoznak. A munkaterületnél sávlezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 4-es főúton a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A KOM közlekedés tekintetében a Tisza középső szakaszán Tisza-Csege és Árok-tő között az alacsony vízállás miatt jelenleg nem jár a KOMP. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. A változóan felhőség mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap, de az északkeleti határvidéken borult maradhat az ég. Csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között várható, de az északkeleti határvidéken ennél hűvösebb is lehet. Csütörtökön éjjel több felé köd képződik, amely főleg az északi középhegység térségében, illetve helyenként az Alföldön tartósabban is megmaradhat. Másutt a köd feloszlását követően napos idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik, később meg is vastagszik a felhőtakaró. Napközben még nem valószínű csapadék, legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő néhol szitálás, ónos szitálás, majd késő este északnyugaton már eleredhet az eső. Napközben még nem valószínű csapadék, legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő néhol szitálás, ónos szitálás, majd késő este északnyugaton már eleredhet az eső. A Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél. A minimum hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Kora délután a tartósan ködös tájakon mindössze 3 és 6 fok közötti értékeket mérhetnek, míg a napos tájakon 7 és 11 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőttig több helyen kell számítani esőre, záporra. Délutánra csökken a csapadékhajlam, és már csak egy összeáramlási zóna mentén, hozzávetőlegesen a Tisza vonalában fordulhat elő eső. Estétől északnyugat, észak felől kezd szakadozni, vékonyodni a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de a szelesebb, felhősebb dunántúli részeken ennél több fokkal enyhébb marad az éjszaka. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 8 fok között valószínű, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Szombaton az összefüggő felhőzet levonulta után napközben jobbára gyengén felhős napos idő várható. A nap második felében viszont északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Csapadék nem várható. Az északi-északnyugati szél reggelre veszít erejéből, de élénk erős lökések még napközben is nagy területen lehetnek. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél jóval hidegebb lesz az éjszaka. A maximum hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. Vasárnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőtakaró, reggelre az ország nagy részén beborul az ég, csupán keleten, délkeleten süthet ki még a nap. A nap második felében egyre több felé lehet vegyes halmazállapotú csapadék, eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat, de a csapadék mennyisége még jelentős bizonytalansággal terhelt. A déli-délnyugati irányba forduló szelet élénk néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban mínusz 7 és 0, kora délután 1 és 6 fok valószínű. Jó hír, hogy térségünkben nincs fronthatás. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
A nap verse. Juhász Gyula, én Istenem, nekem te nem vagy messze, égi bálvány, siketen zordon trónoló nagyúr. Előtted állok én kifosztva, árván, és boldogan, ha ég viharja gyúl. A földiek nekem nem ártanak már, s az égiek testvéreim nekem. Viharodnak palástját áldva ad rám, s villámodat érezzem szívemen. Ó, gyújts ki engem, mint szent jegenyédet, hogy égve égjek, s a mély éjszakát, mint áldozati láng ragyogjam át. Mert égve élni Ez a földi élet. S beléd hamvadni boldog epedőn, mint kísértett hajnalkor temetőn.
Juhász Gyula Én Istenem című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Szentek, szentéletű emberek.
A mai napon emlékezzünk meg boldoggá avatott Kolping Adolfról, a katolikus legényegylet alapítójáról. Rajnavidéki Kerpben született 1813. december 8-án, meghalt Kölnben 1865. december 4-én. 52 éves volt. Második János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá. A proletár és iparos legények pártfogója, akiről nálunk keveset tudunk, pedig híres Kolping mozgalmára az egész világ fölfigyelt. Magyar földön és Erdélyben a német befolyástól való függetlenséget hangsúlyozva, mozgalma nem alapítója nevét viselte, hanem katolikus legényegylet volt a neve, de valójában a német Kolping mozgalom mintájára működött. Több száz épületük volt, amelyet a háború után a kommunisták elvettek. A mozgalom jelenleg a világ 38 országában működik, mintegy 1500-2000 taggal. Az 1989. év után, a változás éve után ismét újjáélett. Adolf Kolping 5 gyermekes családban született. Édesapja pásztor, kisparaszt volt, s így gyermekeinek is szakmát kellett tanulniuk. Adolf Köln egyik cipészének lett a segédje. Mestere annyira megkedvelte, és hogy kitűnő inasát elneveszítse, elhatározta, hogy a hajadon leányát neki adja feleségül. Adolf azonban papi hivatást érzett lelkében. 1837-ben, sok nehézség után a cipészinasból kispap lett, papnövendék. 8 év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Kezdetben Elbertfeldi káplán, majd kölni segédlelkész, ahol aztán a haláláig dolgozott. Itt ismerte meg a munkásság nyomorúságos helyzetét. Ekkor estek szét a nagymúltú híres céhek. Ez azt mondta maga után, hogy megszámlálhatatlan sok iparos legény került egyik napról a másikra az utcára. Így váltak aztán városi csavargókká, munkanélküli proletárokká. Akkoriban nem alaptalanul írta meg Marx Károly híres könyvét, a tőkét, hogy kialakítsa ennek nyomán a későbbi materialista szociális elméletet. Ezzel egy időben az isteni gondviselés az egyháznak és a világnak Kolping atyát adta, aki ellentétben a hazug marxi ígéretekkel, Istennel és a Szenthit megtartásával katolikus mozgalmat hozott létre, ugyanennek a jelenségnek a leküzdésére. Élesen elítélte azokat a szónokokat felekezeti különbségtétel nélkül, akik a fennálló társadalmi állapotokat Isten akaratának hirdették, azt jogosnak tartották, és a munkásoknak olcsó túlvilági végazt ígérgettek. Kolping atya nem csak szépeket prédikált, hanem azonnal cselekedett is, ahogyan már lehetett, és felettesei engedték. Nem csak hirdette, hogy fel kell karolni a fiatalságot és a munkásokat, akiknek nincs megélhetésük, hanem valóra is váltotta azt, munkát adott a kezükbe. Elve ez volt, csak ha jó szakember vagy a munkádban, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő a világpiacon. Ugyanakkor minden munkásnak, jó családapának, jó állampolgárnak is kell lennie, és Isten nélkül nem lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a földön. Ezeket hirdette szentbeszédeiben, írásaiban, szemben a marxista, üres és utopisztikus mesékkel. Életcélja az volt, hogy az európai forradalmakkal terhes társadalmat egy belülről fakadó mozgalommal újítsa meg. Rendíthetetlenül hitte, hogy ezt úgy éri el, az egyes emberek maguk változnak meg, és lesznek Isten szerető, embertársaikat megbecsülő, szorgalmas és képzett szakemberek. Akkor hasznosak lesznek, és képesek arra, hogy maguk is részt vegyenek egy jobb társadalmi élet kialakításában. Kár, hogy a kelet-európai bolsevisták Leninnel az élen nem az ő elgondolása után indultak, hanem egyedül Marx után. Teljesen másképpen alakult volna Európa és a világ sorsa. Mint pedagógus nagy súlyt fektetett az erkölcsi nevelésre is, amelynek alapja az elkötelezettség, az egyenesség, az őszinteség, az életvidámság és az istenfélelem. Ezek nélkül ma sem lehet emberhez méltó élet, család és társadalom. Kolping atya boldoggávatása egybesett a marxista ideológia összeomlásával Európában. Ezt nem csak szimbolikusnak, hanem az isteni gondviselés bölcs figyelmeztetésének is vehetjük. Hiszen mozgalmának óriási szerepe volt abban, hogy a mai Németországban fellendült a gazdasági élet és megerősödött. Sírját Kölnben, a minoriták templomában 1980. november 15-én fölkereste II. János Pál pápa, és ezt mondta: azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neki és annak a nemzetközi Kolping mozgalomnak, amely az idők következményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy hozzájáruljon az igazságos szociális kérdés megoldásához. Különös öröm tölt el, hogy mindenütt sok fiatal csatlakozik alapításukhoz, és általa olyanná formálódnak, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek. Ilyen vonzó példaképekre van ma szüksége az egyháznak, mint amilyen Adolf Kolping volt. Fiatalok, iparkodjatok megismerni a Kolping mozgalmat, és aszerint is éljetek. Így lesztek értékes emberek, édesapák, édesanyák, így lesztek a magyar társadalomnak is igazi építői a harmadik évezredben. Kolping Adolf az iparos legények égi pártfogója.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggávatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság megtisztítása.